8 óra 11 perc van friss hírekkel, legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Tekintsünk rá ismételten az amerikai elnökválasztás rész eredményeire. Mit láthatunk most itt, amint rá közelítek az egyik, a Washington Postnak az eredmény előrejelzésére, nőtt Trump előnye, azt látom.
Én 247-213-at látok.
Bocsánat, Reutersen látok egy 265-ös Trump állást már.
Az nem tudom egész pontosan, hogy mitől következik be, mert én a Washington Postot néztem.
És ott még 247
van. De úgy tűnik, hogy legalábbis az ingatag államok előzetes várakozásaihoz képest bizony Donald Trump előnye az például Pennsylvániában jelentős, és ott már majdnem 95%-át összeszámlálták a szavazatoknak. Úgyhogy a többi helyen is előfordul, például Michiganben is, hogy a szavazatok számlálása alapján valószínűsíthető a Trump győzelem, tehát elképzelhető, hogy a Reuters ilyen modellezés alapján már előre meghirdette, hogy 265-öt említettél?
Igen.
Az már bizony nagyon közel van ahhoz, hogy győzelmet hirdethessen Donald Trump. Állítólag egyébként a hírek szerint erre készül is, tehát a floridai főhadiszálláson magas a csap a hangulat, és várják, hogy mikor teheti meg győzelmi bejelentését, legalábbis ebben a pillanatban ez a helyzet.
Követjük az eseményeket, térjünk oda-vissza, hogy ugye éppen az amerikai gazdaság helyzetéről beszélgettünk a hír összefoglalót megelőzően, és megemlítettük, hogy a makro mutatók jól néznek ki. Erőteljes volt a GDP növekedés, az infláció 10% körüli szintről lecsökkent, ugye 3%-ra a Fed céljának közelébe elindulhattak az amerikai kamatcsökkentések, viszont az emberek a mindennapokban akár mondjuk a különböző jelzálog hiteleinek a kamatain nem látták ezt a csökkenést, ugye a benzinárak is például a kokáért emelkedtek, ezért is volt fontos például az Egyesült Államoknak, hogy Izrael ne támadjon olajlétesítményeket Iránban, nehogy még tovább szökjenek felfelé a benzinárak. Összességében mik voltak szerinted a legfontosabb kampánytémák, és mennyire volt szakmai jellegű a kampány, és mennyire volt sajnos elég személyeskedő, hogy látod?
Az utóbbira nyugodtan azt lehet mondani, hogy igen, keményen személyeskedő volt, legalábbis ami a Trump oldalt illeti, tehát ott általában mind az elnök jelölt, mind az alelnök jelölt olyan kitételeket fűzött bele a retorikájába folyamatosan, amelyek mondjuk csökött agyunak minősítették Kamala Harris-t, vagy más módon igyekeztek degradálni azokat az embereket, akik velük szemben indultak. A Harris oldalon ez a fajta mondjuk már-már a vulgárishoz közelítő kitételezés, ez nem játszott szerepet. Azzal együtt keményen beszóltak, és ugye Donald Trump korát, a szellemi képességeit, a testsúlyát emlegették, tehát ha úgy tetszik, akkor azért volt személyeskedés bőven, de nem csak a retorikai húzások esetében, hanem a hatalmas mennyiségű és tényleg hatalmas mennyiségű kampány üzenetek esetében ott nagyon keményen kiragadták egymás beszédeiből azokat a soundbite-okat, amelyek alapján a másik félbe bele lehetett kötni, és hát ugye nem véletlen, hogy az előzetes adatok szerint tényleg rekordösszegű, tehát a 2 milliárd dollárt közösen meghaladó mennyiségű pénzt költöttek reklámokra.
Mik voltak a legerőteljesebb, úgymond szakmai állításai, érvei Kamala Harrisnek ebben a kampányban. Felmerült az abortusz kérdés, ez mennyire mozgathatta meg egyébként az Egyesült Államokat, hozzátéve, hogy most több államban is népszavazás van ebben a kérdésben?
Ez egy feltétlenül nagyon fontos kérdés volt, és főleg azért, mert itt nem pusztán magáról az orvosi beavatkozásról van szó, hanem arról az elvről, hogy tudnilik az ember, adott esetben egy nő, de a társa is, aki adott esetben egy férfi, maga dönthessen a testével kapcsolatos lényeges kérdésekről, és ezt nagyon erőteljesen hangoztatták a demokrata párti kampányban, főleg azért, mert a republikánus párti oldalon hosszú évek óta immár legfelsőbb bírósági segédlettel igen kemény, mondhatni drasztikus abortusz elleni intézkedések, helyi törvények születtek, és a hírek szerint továbbiak várhatók, amennyiben ugye a jelenlegi állás ezt mutatja, a republikánus párti oldal erősödik a törvényhozásban, és megjelenik ismét a Fehérházban.
Most jelenleg a legszigorúbb szabályozás mely államokban van?
Hát Texast szokták kiemelni ezek közül, de Missouri államban is hasonló kemény intézkedések vannak. Itt tulajdonképpen olyan állami szintű törvényhozási döntésekről van szó, amelyek értelmében például Floridában 6 hetes magzati kor után már valójában szinte lehetetlen az abortusz. Mellesleg ebben az összefüggésben különösen érdekes, hogy az előrejelzések szerint Floridában, ahol úgymond a szavazással egyidejűleg népszavazásra tették föl ezt a kérdést, az emberek többsége mégsem akarja megváltoztatni ezt a nagyon kemény döntést. Ugye itt sokszor emlegetik, hogy nagyon sok hölgy 6 hét alatt még nem is feltétlenül érzékeli, hogy terhes.
Mik voltak még olyan fajsúlyos állítások, amik jelentős kampánytémák voltak? Feltételezem, természetesen itt volt a megélhetési kérdések. Mennyire volt lényeges a bevándorlás kérdése? Még miket emelnél ki egyébként? Vagy mik azok a témák, amikben akár Donald Trump itt erőteljesebben nyilvánulhatott meg?
Az a kérdés, hogy tudnilik a migránsok, a bevándorlók, ezen belül az illegális bevándorlók, azok mekkora veszélyt jelentenek az amerikai lakosok mindennapjaira, az nagyon-nagyon nagy hangsúllyal szerepelt a Trump kampányban, és itt egész egyszerűen folyamatosan hangzottak el azok a fenyegetések, hogy a migránsok munkát vesznek el, megélhetést vesznek el, hogy a migránsok között olyan gyilkosok vannak, akik az amerikai háziasszonyok számára mindennapi veszélyt jelentenek, és miközben nyilván ténylegesen vannak bűncselekmények, de ezeknek a hatalmas mértékű felnagyítása kampány szinten folyamatos volt. Ugye itt még az a hozzátett, az alelnök jelölt J.D. Vance által hozzátett történet is komoly szerepet játszott, amelynek az volt a lényege, hogy behivatkoztak valamiféle híreket, hogy tudnilik a Haitiből bevándorlók megeszik a derék amerikai polgároknak a kutyáit, meg macskáit. Tehát Ohio állam egyik városában.
Az első elnökválasztási vitájukon előkerült ez a They Eat Dogs, ugye emlékezhetünk rá.
Hát igen, így van. Szóval tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a kérdéskör, ez nagyon hangsúlyozottan megjelent, tehát a fenyegetettség érzésének a generálása a migráns oldalról, az igen erőltetett volt.
Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy van egy olyan közvélekedés, hogy az amerikai elnöknek, mivel önmagában rendkívül erős az amerikai demokrácia intézményrendszere, és elég sok féket és ellensúlyt tud képezni az elnök akaratával szemben. Szóval van egy olyan közvélekedés, hogy az amerikai elnöknek a mindenkorinak leginkább a külpolitika területén van igazi mozgástere. Ezzel egyetértesz, vagy hát főleg, hogyha republikánus söprés jön, akkor azért árnyaltabb a kép, és belpolitikailag is akár itt az elnök Donald Trump, a feltételezhető jövőbeli elnök Donald Trump keresztül tud vinni akár hajmeresztőnek is tűnő intézkedéseket?
Hát azt hiszem, hogy erre a lehetőséget igyekeztek megteremteni egy olyan 900 oldalas dokumentummal, amelyet a Heritage Alapítvány gondozásában készített el körülbelül 100 szakértő, illetve más ilyen kutatóintézet, és ezeknek a lényege, ezeknek a megfogalmazott téziseknek, hogy az elnöki hatalom az amerikai politikai rendszerben miként erősödhet, hogyan lehetne gyakorlatilag azokat a úgymond ellensúly tényezőket gyengíteni, amelyeket említettél. És ezen belül ugye folyamatosan megjelenik, főleg az immár az utóbbi időben fő támogatóvá avanzsált Elon Musk részéről, aki nem csak több mint 100 millió dollárt tolt bele a Trump kampányba, hanem maga is megfogalmazott kampányüzeneteket, és komoly pozícióra avanzsál a Trump kormányzatban. Az állami intézményrendszernek a radikális visszavágására készülnek. Hozzátéve azt is, hogy magának az államapparátusnak a nagyon erőteljes megtisztítását a nem lojálisnak nevezett emberektől szintén célul tűzték ki.
Ez azért fontos, mert Harrisnek azt hiszem volt olyan ígérete, hogy ő a felső vezetésben foglalkoztatna olyan embereket is, akik úgymond a másik oldalon állnak, más politikai nézeteket vallanak. Persze ez lehet, hogy csak egy ígéret volt, és lehet, hogy nem is tudjuk meg, hogy ez megvalósult-e, de Trumpnak akkor ilyen irányú ígéretei annyira nincsenek ezek szerint.
Hát ilyen egészen biztosan nincs, sőt az ellenkezője. A demokrata párti oldalon folyamatosan azt hangoztatták, remélve, hogy adott esetben a Donald Trump-pal alkalmasi nem rokon szenvező republikánus érzelmű szavazók voksait meg tudják szerezni. Tehát általában a minden amerikai elnökének készülő Kamala Harris képet próbálták meg fölvázolni. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az eddigi adatok alapján, hogy ez nem lett átütő siker. Hadd tegyem hozzá, hogy itt nyilván lehet elemezgetni magukat a részleteket is, amit megtesznek majd a szakemberek, hogy tudnélik a társadalmi csoportok közül kik azok, akik ide, kik azok, akik oda húztak, és hogy vajon sikerült-e elérni azokat a választási célokat, amelyek a kampányok megfogalmaztak. Egyelőre úgy néz ki, ugye, hogy Donald Trumpnak sikeresebb volt a kampánya. Ugye hozzáteszik szakértők, akik megpróbálnak valamiféle tiszta képet formálni, hogy Kamala Harrisnek voltak éppen 103 napja volt, ha jól emlékszünk, arra, hogy tényleg már elnökjelöltként szerepeljen. Donald Trump pedig egy fantasztikusan ügyes politikai üzenethordozó, egy nagy kommunikátor, és lényegében hosszú-hosszú évek óta ezzel vagy azzal eléri, hogy állandóan ott van a közvélemény különböző fórumain, mindig jelen van a hírekben, és ez úgy tűnik, hogy bejön neki.
Egyébként azt is valamilyen podcast beszélgetésben hallottam, hogy ugye Kamala Harrisnek az is nehézség lehetett, hogy ugye említetted, hogy valamivel több mint 100 napja volt, ez már önmagában egy nehézségi faktor, de hogy kicsit saját magát meg kellett különböztetnie az aktuálisan hivatalban lévő demokrata vezetéstől, Joe Bidentől, miközben markánsan el kellett különülnie a Donald Trump irányvonalaktól. Ez mennyire okozhatott nehézséget, mennyire köszönhet vissza akár ez a tehertétel a mostani választási eredményekben?
Az egészen biztos, de hát mondjuk ezzel szembe kellett néznie. Nyilvánvaló volt, hogy legalábbis a legtöbb szemlélő számára nyilvánvaló volt, hogy Joe Biden abszolút esélytelen lett volna Donald Trump-al szemben. Ezt ugye az a bizonyos tévévita az nagyon karakteresen kihozta. Ezután döntött úgy végül is, hogy visszalép, és Kamala Harris lett a hivatalos jelölt. Ebből a szempontból tényleg egy nagyon vékony jégen táncolt Kamala Harris az egész kampány során, hiszen valójában ő ugye alelnökként van jelen ebben a pillanatban is a Biden kormányzatban, tehát amiket azokat a felelősségelemeket, amiket a választók a Biden kormányzat részére címeznek meg, azokat neki is megcímezik, és ezzel a teherrel, ha úgy tetszik, valóban nem volt könnyű neki ezt a kampányt végigvinnie. Hozzátéve, hogy ahhoz képest, amit valójában itt ugye produkált, illetve amilyen körülmények között indult ebben a küzdelemben, ahhoz képest tényleg hatalmas sikereket ért el azokban a körökben, akik ugye rászavaztak, vagy vele rokon szenveznek, de nagyon könnyen lehet, hogy ez nem volt elég.
Egyébként a Washington Post is időközben, most gyorsan ránéztem, frissült, 266 elektori szavazatot ad Trumpnak, miközben Harris 213-mal áll. Folytatjuk az amerikai elnökválasztás aktuális eseményeinek elemzését, hamarosan most viszont friss híreket mondunk, maradjanak velünk.